A húsvéti ünnepek előtti csütörtökig lehet átjelentkezni, amit április 9-ig lehet visszavonni, mondta az Inforádióban a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila hangsúlyozta, lakcímkártyára már nincsen szükség, tehát a választópolgárnál egy érvényes igazolvány kell majd, hogy legyen a választás napján.
Kell-e erre a választásra készülni az átjelentkezés miatti megnövekedett sorokkal?
Már a 22-es választást is úgy bonyolítottuk le, hogy a mínusz 9. napig lehetett átjelentkezés, illetve a külképviseletekre történő jelentkezési kérelmet beadni. Ez most is ugyanígy van, azzal a különbséggel, itt fel is hívom a választópolgárok figyelmét, hogy a mínusz 9. napról, ez most a mínusz 10. napra előre csúszott, mert a mínusz 9. nap az nagypéntek. Tehát a nagy hét csütörtökén, április 2-án lehet utoljára ezeket a kérelmeket beadni. De azt hozzáteszem, hogy azzal, hogy a digitális tárhelyre is küldtük az értesítőket, időarányosan már sokkal több átjelentkező, illetve külképviseleten szavazó választópolgár regisztrálta magát, és adta be ezt a kérelmet. A nagy sorok, azok megszűntek.
A külképviseleti szavazásra mit kell magunkkal vinnünk? Ott elég az útlevelünk, vagy ha van, vagy ugyanazt az adattartalmat kell produkálnunk érvényes okmánnyal, mint egy hazai választáson?
A hazai választásnál is egy fontos változás, hogy a lakcímkártyára már nincsen szükség. Tehát egy érvényes igazolvány kell majd a választás napján a választópolgártól az ő azonosításához. Ez lehet egy személyi igazolvány, útlevél, vagy pedig jogosítvány. Pontosan. Ez alapján fogja őket a szavazatszámláló bizottság azonosítani. És ez külföldön pontosan ugyanígy fog menni.
A szavazókörök képe változik-e a korábbi választásokhoz képest? Emlékszem olyan vitákra, hogy ceruza kell-e, vagy toll kell-e, nyilván toll kell. Azt persze, hát nem lehet kitörölni. A sajátommal írhatok-e, hogy metsző kell, karikába kell-e metszeni? Tehát ezek az alapszabályok, ezek változtak.
Változatlanok, nem, nem változatlan minden alapszabály. Tollal kell szavazni, ez lehet saját toll is, és két egymást metsző vonalat kell elhelyezni mind a két szavazólapra. Tehát most annyiban egyszerű a képlet, hogy egy pártlistás szavazólapot, vagy egy nemzetiségi listásot, hogyha nemzetiségi választópolgár megy szavazni, fog kapni az adott választópolgár, illetve az egyéni jelölteknek a szavazólapját, és pártlistás és egyéni jelölteket tartalmazó szavazólapon is egy-egy egymást metsző vonalat lehet ejteni.
Továbbra is igaz az, hogy csak azt fogják vizsgálni, hogy abban a körben benne van-e a két egymást metsző vonal.
És az, hogy egyébként milyen üzenetek, rajzok, egyéb közlések vannak a szavazólapon, ez az érvényességét nem befolyásolja a szavazatnak. A bizottsági tagok azt vizsgálják, hogy egymást metsző vonal van-e valamelyik jelöltnél.
Boríték lesz mellé?
Borítékot kérésre fog adni, ez is egy fontos változás. A választási bizottság tagjai kérésre fognak borítékot adni. Tehát lesz elegendő számú boríték minden szavazókörben, de nem lesz kötelező azt használni.
Ha valaki meggondolja magát, és nem az átjelentkezésnek megfelelően kell szavaznia, előfordulhat olyan élethelyzet, hogy mégsem ott lesz. Van valami határidő, hogy meddig vonhatja vissza, vagy ha egyszer úgy döntött, hogy átjelentkezett, akkor
nem,
ott kell
ezt
szavazni?
A választás megelőző harmadik napig, április 9-ig vissza lehet vonni.
Nagy Attilát, a Nemzeti Választási Iroda elnökét hallották. Paragrafus. Az Inforádió úgy tudja, nem került le az igazságügyi minisztérium napirendjéről az egykori devizahiteleseket érintő jogszabálytervezet, ám Ripási Robert államtitkár a parlamentben azt mondta, Magyarországon ma nincsenek devizahitelesek. Domani Csandrás összefoglalója.
Az összes Európai Uniós devizahitelszerződés nagyjából fele érinti a magyar fogyasztókat, mondta el az Inforádiónak Marcinkus László ügyvéd. Hozzátéve 2007-ben és 2008-ban 100 000 számra kötötték ezeket a szerződéseket.
Lekaszálták a fogyasztói piacokat a tisztességtelen feltételekkel, és eléggé gyorsan ébredt a fogyasztói társadalom, mert 2008-9 környékén elindultak a perek, és 2011-12 tájékában tömegével nyerték meg a pereket a fogyasztók, azért mert kiderült, hogy az úgynevezett eladási és vételi árfolyamoknak az alkalmazása és a egyoldalú szerződésmódosítás jogának kikötése az tisztességtelen.
Egy 2013-ban indult ügyben az Európai Bíróság kimondta, hogy ezek a szerződések érvénytelenek, a bankoknak el kell számolniuk az ügyfelekkel.
gyakorlatilag minden túlfizetésben lévő fogyasztónak vissza kellene kapnia a túlfizetését, vagy akivel szemben végrehajtást indítanak, meg kell szüntetni, és így tovább. És Lázár János keresett meg még tavaly májusában, felkarolni látszott ezt az ügyet, és ez odáig ment, hogy idén az év elején néhány hetet eltöltöttem a Lázár féle minisztériumban, és kodifikációban vettem részt, amit a közigazgatási szakemberek végeztek. Velem együtt annak érdekében, hogy a DH törvényeket el lehessen törölni a tavaszi parlamenti ciklusba, és azon jogi állapotba kerüljön vissza a fogyasztóknak a tömege, mint hogyha meg se kötötték volna a szerződést.
Az igazságügyi minisztérium azonban másképpen látja a helyzetet. Erre utalt a hét elején az országgyűlésben Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára, aki szerint 2015 óta nincsenek Magyarországon devizahitelesek, így a végrehajtásokat sem állítják le.
Én értem, hogy vannak egykori devizahitelesek, akik forintban tartoznak, és rájuk ugyanolyan szabályok vonatkoznak a végrehajtás során is. Forint tartozásként tartják nyilván ezeket a tartozásokat. Tehát amikor a végrehajtó megkapja a bíróságtól végrehajtási utasítást, akkor a végrehajtó azt látja, hogy egy adós forintban tartozik. Nincsen különbség devizahiteles tartozás és forinthitel tartozás között a végrehajtás során.
Marcingós László szerint, mivel a kárt a bankoknak kellene visszafizetniük, a magyar állam számára ez nem lenne jelentős kártérítési összeg, a forintosítás pedig nem oldotta meg a devizahitelesek problémáját. Ráadásul a fogyasztókkal akaratuk ellenére kötöttek egy új szerződést, ezzel felfordítva az évezredes jogrend alapelveit. Az esetlegesen mégis készülő jogszabálytervezet miatt levélben fordultunk az igazságügyi minisztériumhoz, de adásunkig nem kaptunk választ.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében működő választott bíróságok hatékony segítséget adhatnak a cégeknek vitás ügyeik képviseletében, mondta az Inforádiónak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó választott bíróság elnöke. Berzevici Attilával Sipos Ildikó beszélt.
Egy olyan szervezet vagyunk, aki jogszolgáltatással foglalkozik, határozatokat hozunk, tehát jogvitásügyeket döntünk el, és a egyik legfőbb alapító tagunk az a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Vállalkozások részére végzünk, akik akár kamarai tagok, akár nem, jogszolgáltatási ítélethozatai tevékenységet, ami ugyanaz, mint az állami bíróságok esetében, ugyanolyan jogerős ítéleteket hozunk. Csak egy magánbíróság vagyunk, olyan értelme, hogy a feleknek ki kell kötniük egy választott bírósági szerződésben, hogy mi járjunk el a esetleges jövőbeni jogvitájuk esetén. Egy kicsit békésebb, jobban a felek kívánságaira jobban figyelő és per pillanat olcsóbb eljárást is kínálunk. Tehát a tanács megbeszél a felekkel, hogy mit szeretnének, milyen bizonyítást, mikor szeretnék a tárgyalást, esetleg szeretnének egyességet kötni, tehát akkor ilyen egyezkedési funkcióban is kvázi közvetítőként is valahol eljárunk, illetve sokkal rugalmasabbak vagyunk az eljárási szabályok meghatározásánál.
Évente körülbelül hány ügyet képviselnek?
Teljesen változó, jellemzően most 100 alatti éves ügyszámmal dolgozunk, de ezek nagy ügyek, tehát elsősorban nemzetközi kereskedelmi és vállalkozási ügyek. Az átlag per érték az megközelített az 1 milliárd forintot a tavaly érkezett ügyek esetében.
Ugye most egy olyan szakmai napot tartanak, ahová nagyon sok társszervezet vezetőjét, képviselőjét meghívták, tehát ez egy nemzetközi konferencia. Mit várnak ettől a konferenciától, milyen jellegű tapasztalatcserét?
Egy interakciót várunk a magyar jogi társadalom, ügyvédi társadalom és a nemzetközi választott bíráskodás krémje között, akiket szerencsére sikerült megnyerni, hogy ma itt adjanak elő. Tehát ez egy világklasszis rendezvény, egy ilyen jellegű vagy ilyen magas színvonalú választott bírósági konferencia még az országban nem volt. Attól azt várjuk, hogy a mi választott bíróságunk, ugye a Kereskedelmi Kamara állandó választott bírósága, népszerűsége, ismertsége és bevetsége is növekszik és emelkedik, és a ügyvédek, vállalkozások is gyakrabban és szívesebben kötik ki a mi eljárásunkat.
Hány országból érkeztek ide szakértők?
Ezt most felsorolni sem tudnám, de körülbelül 30.
Berzevici Attilát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó választott bíróság elnökét hallották.
A KRESZ és az ahhoz kapcsolódóan a büntető törvénykönyv újabb módosításának ötletével érkezett az egyik párt az országgyűlés ülésére. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az MSZP javaslatait Molnár Zsolt, a párt egyik képviselője ismertette napirendelőt.
Érdemes lenne megfontolni, hogy ahogy a motorok esetében különböző jogosítvány kategóriák vannak, az autók esetében is érdemes lenne meggondolni, hogy az extrém nagy teljesítményű autók külön jogosítvánnyal legyenek vezethetőek. Beadott javaslatom ezt 300 kW-ban, 400 lóerőben határozza meg. Érdemes természetesen az elektromos autók esetében külön kategóriákat fölállítani, de világos az, hogy mindenképpen szükség lenne ezen autók esetében külön speciális tudásra, jogosítványra, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy kik vezetik és hogyan ezeket az autókat. Látható, hogy a baleseteket elsősorban a sebesség radikális túllépése és ittas vagy bódult állapot idézi elő. A másik ilyen kategória az a büntető törvénykönyv módosítása, hiszen jól látható, hogy jelen pillanatban a sebesség radikális túllépése esetén fizetendő összegnek nincsen visszatartó hatása. Sokan néhány százezer forintot röhögve kifizetnek, és más következménye nincsen annak, ha valaki például az Árpád hídon gyorsulási versenyt játszik, és egyébként nem okoz balesetet, de úgyis 100-zal, 200-zal, 250-nel megy a Hungária körúton vagy az Üllői úton.
Minden ilyen ügyben azt kell vizsgálni, hogy mi volt a balesetet okozó sofőr szándéka, mondta válaszában Répási Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.
Közlekedési bűncselekmény addig beszélhetünk, amíg nem éri el egy szándékos bűncselekménynek a súlyát és a büntetését. Tehát ebben a keretben egyetértek önnel, és egyetértetünk abban, hogy a közlekedési bűncselekmény vagy a közlekedési szabálysértés nem válhat szándékos bűncselekménnyé, mert abban az esetben egy sokkal szigorúbb következményt kell alkalmazni, ha valaki ilyen felelőtlen, vagy akár a szándéka másra irányul. Ugye itt úgynevezett veszélyeztető bűncselekményekről van szó, tehát elegendő, hogyha csak veszélyezteti valakinek az életét, testi épségét, tehát pontosan elég, ha tisztában azzal az elkövető, hogy például egy hídon akár gyalogos közlekedés is van.
A büntető törvénykönyvet 2012-ben jelentősen szigorították, amit az MSZP egyébként nem szavazott meg, tette hozzá az igazságügyi miniszter helyettese az országgyűlésben.
Áll orvosokat buktatott le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, mondta az Inforádiónak Kész Varga Mónika, rendőr alezredes, az NNI szóvivője. A riporter Kalapos Mihály.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda még tavaly nyáron indított büntetőeljárást emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése és kuruzslás miatt a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak a feljelentése alapján. Ugye az NVS azt követően intézett hozzánk jelzést, miután olyan információkat szereztek, hogy egy férfi családtagjaival és üzlettársa rokonaival egy gyógyszerként be nem jegyzett injekciókat, illetőleg orspréket, valamint tablettákat állít elő engedély nélkül. A Nemzeti Nyomozóiroda az NVS-szel, illetőleg az NNG-nek a munkatársaival február 10-én akció keretében fogták el a hálózat mind a 7 tagját. Érdem, Budapesten és Fóton tartottak kutatásokat. Ennek során lefoglaltak minden olyan eszközt, feljegyzést és dokumentumot, melyek a készítmények előállításával és értékesítésével voltak kapcsolatosak. Az érdi lakásban és a budapesti rendelőben egyébként nagy mennyiségben találtak ampullákat is. A kutatás során a nyomozók számára egyértelművé vált, hogy a csapatnak a vezetője, M. György és társai nem tartották be sem a készítmények gyártásához, sem pedig a paciensek egészségügyi ellátásához szükséges előírásokat.
Kinek mi volt a szerepe?
M. György volt az, aki ezt a csapatot irányította, és ő, illetve az egyik fia volt az, aki a készítményeket családi házuk garázsában előállította. A daganatos megbetegedések ellen javasolt, évekkel ezelőtt egy néhai professzor által kikísérletezett immunerősítő szert, mégpedig a tolerint kezdték el autodidakta módon gyártani. Úgy egyébként, hogy ehhez semmiféle engedéllyel és szakmai hozzáértéssel nem rendelkeztek, sőt, ezekbe az ampullákba egyébként nem is az eredeti tolerint tették bele. Ezen kívül volt egy 64 éves bolgár nő ismerőse a férfinek, akivel még 2022-ben ezt a készítményt elkezdték minél szélesebb körben terjeszteni, és arra is volt példa, hogy ez a hölgy és az ő családtagja is, ugyanúgy, mint ahogy a férfi és a fia, adtak be a betegeknek ilyen injekciókat.
Hogyan zajlott az úgynevezett egészségügyi ellátás?
A 72 éves férfi egy budapesti lakóépület alaksori tárolóhelyiségéből alakított ki egy rendelőt, és itt fogadta a pacienseket. Amikor hozzáérkeztek a betegek, akkor egy biorezonanciás géppel felmérte őket, majd pedig elkérte tőlük az egészségügyi dokumentumaikat. Ezt követően állította fel a diagnózist, majd pedig ajánlott terápiát. Volt, hogy az injekciót saját maga adta be, illetőleg a vele üzleti kapcsolatban álló hölgyismerőse vagy annak rokonai. A kezeléseken egyébként nem egyszer előfordult, hogy a betegek az injekció beadását követően fájdalmakra vagy pedig elváltozásokra hivatkoztak, és azzal nyugtatta őket, hogy a szer az lassan szívódik fel, vagy pedig, hogy a tünetek nem annak a következményei.
Ezt már részben érintettük, de mit foglaltak le, és lehet-e vagyon visszaszerzés?
A február 10-i akcióban kollégáim lefoglaltak minden olyan eszközt és feljegyzést, valamint dokumentumot, amely egyértelműen alátámasztja a bűncselekmény elkövetését, illetőleg ami természetesen a készítmények előállításával és értékesítésével kapcsolatba hozható. Ezen túl egyébként a Nemzeti Nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala vagyonvisszaszerzés keretében összesen több mint 100 millió forint értékben foglalt le forintot, illetve eurót, valamint gépkocsit is, illetőleg bankszámlákat és ingatlanokat vettek zár alá.
Kész Varga Mónika rendőrrel ezredest, a Kiszelléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda szóvivőjét hallották. Paragrafus. Többrendbeli minősített vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt letartóztatták azt a Dunavarsányban praktizáló gyermekorvost és asszisztensét, akik több esetben pénzért cserébe hamisan igazolták a kötelező védőoltások beadását, mondta Kenese Attila, a Budapest környéki törvényszék sajtószóvivője. Hozzátette, jelenleg két gyanúsított van, de vizsgálni fogják a szülők büntetőjogi felelősségét is. Szabó Gergő interjúja.
A nyomozás eddigi adatai alapján azt lehetett megállapítani, hogy a gyermekorvos és asszisztense úgy igazolta le gyermekek számára kötelező védőoltások beadását, hogy ténylegesen ezek nem történtek meg a gyakorlatban. A nyomozási bíró egyetértve az ügyészség indítványával egy hónapra letartóztatta a gyermekorvost és asszisztensét, mert esetükben tartani kell a bűnismétlés veszélyétől, illetve az ezzel kapcsolatos bizonyítási eljárás akadályozásától. Az orvos és asszisztens esetében a kisebb gyermekeket a szülők nem vitték el az orvoshoz, csak az oltási könyvüket adták át az orvosnak, míg nagyobb gyermekek szülei meg odavitték az orvos elé a gyermeket. A gyermek, hogy be tudjon számolni a védőnőnek az oltások megtörténtétől, a gyermekorvos meg is szúrta a gyermekeket, de ténylegesen oltóanyagot nem fecskendezett be. Ez a cselekmény a vesztegetés elfogadásának büntetét meríti ki, többszörös halmazati büntetés esetében ezt üzletszerűen követhették el a gyanú szerint, ezt a törvény 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.
Milyen időintervallumban történt ez a bűnelkövetés?
A nyomozás eddigi adatai alapján azt lehetett megállapítani, hogy 2025 év végétől 2026 év elejéig közel 19 gyermek esetében történt ez a magatartás. A szülők borítékban vagy pénzt vagy ajándékot adtak át a gyermekorvosnak, illetve asszisztensének, hogy ezt szabályokat megszegve tévesen a valóságtól eltérően igazolja le ezen oltások megtörténtét.
Ahogy említette, ugye itt a gyermekorvosról és asszisztenséről van szó, elismerték-e az esetet?
A nyomozási bíró mindkettőjüket meghallgatta, a gyermekorvos a személyi körülményeire válaszolt kérdésekre, a cselekményt nem ismerte el, míg az asszisztens beismerő vallomást tett, azonban részletesen nem számolt be a történtekről.
Említette, hogy azért is helyezték őket, ha jól fogalmazok, előzetes letartóztatásba, hogy ne tudják akadályozni a nyomozást. Ez mit jelent a gyakorlatban, mitől tartanak ilyenkor a nyomozó kollégák?
Az ügyészség terjesztette elő ezt az indítványt, a nyomozási bíró egyetértett abban, hogy a nyomozás adatai alapján lehet alappal következtetni arra, hogy az ügyben szereplő tanúk befolyásolásával, vagy bizonyítékok elrejtésével esetlegesen megnehezítenék a bizonyítást, illetve mivel cselekményüket hónapokon át követték el, így ezeket esetlegesen folytatnák, ha velük szemben nem történik kényszerintézkedés alkalmazása.
Korábbi hasonló eseteket nézzük, akkor itt ugye ön említette, hogy itt pénz átadásáról volt szó. Jól veszük ki a szavaikból, akkor a másik fél akár felbújtónak is gondolható?
A vesztegetések esetében aktív vesztegetőkről és passzív vesztegetőkről beszélünk, aki átadja ezt a pénzt, hogy valaki esetlegesen megszegje a kötelezettségét, vagy valamit megtegyen, amit nem szabadna megtennie. A másik oldalon pedig, aki elfogadja ezt a pénzt, az is elkövet bűncselekményt. A nyomozás fogja azt feltárni, hogy itt esetlegesen milyen büntetőjogi kategóriába ütköznek a szülők magatartásai.
akkor a szülőkről lehet szó adott esetben?
Adott esetben igen, itt mint bíróság nevében azt tudom nyilatkozni, hogy jelenleg két gyanúsítottat állítottak a bíróság nyomozási bírája elé a kényszerintézkedés tárgyában. Az, hogy a nyomozás milyen eredménnyel fut, azt a későbbi nyomozati cselekmények fogják meghatározni, értelemszerűen vizsgálni kell esetlegesen a szülők büntetőjogi felelősségét is.
Milyen folytatása várható az ügynek, a nyomozás, az ügy, a cselekmény további szakaszában?
Hát számos tanú kihallgatása fog megtörténni, az ügyben történtek titkos információgyűjtések, lehallgatási anyag is rendelkezésre áll nyomozóhatóságnak, ezt a számtalan bizonyítékot kell mérlegelnie, beszereznie, esetlegesen szakértői véleményeket is kell beszereznie, de mivel az ügy számos gyermeket érint, jelentős mennyiségű tanú kihallgatása várható még az ügyben.
Kenese Attilát, a Budapest környéki törvényszék sajtószóvivőjét hallották. Paragrafus. Bíróságok Európa érték konfliktusainak élvonalában címmel tart konferenciát pénteken a Matthias Corvinus Kollégium. Az MCC tájékoztatása szerint az esemény kiinduló pontját az adja, hogy az európai politikai és társadalmi értékviták a politikai arénákból tendenciózusan kerülnek át a bírói fórumok, különösen az Európai Unió bírósága elé. A rendezvényen részt vesz többek mellett a kúria elnöke és az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter is. Jan Kaspart, az Európai Tanulmányok Műhely kutatóját hallják.
Azt kívánjuk bemutatni elsősorban, hogy az Európai Unió bírósága és természetesen az Európai Bizottság hogyan avatkozik be a nemzeti jogba, főleg a családpolitika terén végrehajtott változások bevezetése érdekében. Ugye ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy a luxemburgi bíróság döntéseinek az elemzése nagyon fontos, mivel azok a szabad mozgás jogra hivatkoznak, hogy például ismerjék el az azonos neműek házasságát és a nemi, vagyis a gender ideológiát. A cím ugye abból indul ki, hogy szerintünk itt egyértelműen van egy súlyos jogi alapprobléma, tehát ez egy olyan tendencia, amely az értékek végtelen kiterjesztésre törekszik, ami akár az EU intézményi egyensúlyát is veszélybe sodorhatja. Tehát egyértelmű, hogy az EU hatáskörén kívül jár családpolitika, ami ugye nem lett átadva brüsszeli hatáskörbe, tehát nemzeti hatáskörbe tartozik. Itt arról van szó lényegében, hogy az európai bírák, tehát főleg elsősorban a luxemburgi bíróságról beszélek természetesen, törvényhozói szerepet töltenek be, tehát ami nyilvánvalóan egy jogi probléma, amikor így a szerződéseken kívül járnak el, az végső soron az európai polgárok bizalmának elvesztéséhez vezet az uniós intézményekben. Ez egyértelmű, hogy itt az európai bírák egy ideológiai, egy politikai agendát folytatnak.
Javult az adósok tudatossága és a fizetési hajlandóság Magyarországon. Tavaly 18%-kal kevesebb fizetési meghagyást indítottak, mint 2024-ben, és nőtt az ellentmondások aránya is, közölte a Magyarországos Közjegyzői Kamara. Adataik szerint a 404 ezer fizetési meghagyás 84%-a 3 millió forint alatti tartozás miatt indult, de több mint 20 ezer esetben 10 és 30 millió forint közötti összegeket is ezzel az egyszerű és gyors pereskedés nélküli eljárással próbáltak visszaszerezni azok, akiknek tartoztak. Rozgonyi Ádám beszélgetett Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével.
3 millió forint alatti követelések esetében, ezek mindig pénzkövetelések, kötelező a fizetési meghagyás igénybevétele, 3 és 30 millió forint között pedig ez egy jogérvényesítési lehetőség. Ez egy egyszerűsített eljárás, ahol a közjegyző a maga bírói jogállásának megfelelően ebben az eljárásban bírói jogállásának megfelelően kiad egy felszólítást, egyfajta parancsot a kötelezettség címzettjének, hogy az ott szereplő összeget fizesse meg. Erre többféle reakció lehet, mert lehet, hogy teljesen alaptalan a követelés, ilyenkor egy formátlan ellentmondással él a kötelezett, és átfordul perbe. az eljárás. Ez azért az eseteknek egy elenyésző százalékában fordul elő. Vagy tudja azt, hogy tényleg tartozik, de nem tudja megfizetni, ilyenkor kérhet részletfizetést. De van olyan is, hogy tudja azt, hogy tartozik, de nem annyival, és akkor megint csak elindul a kommunikáció a követelés jogosultja, illetve a kötelezettje között.
Ha ebből kevesebb van, tehát a fizetési meghagyásokból mit lehet következtetni, kikövetkeztetni?
Többféle következtetést le lehet szűrni. Az egyik az, hogy kevesebb ügylet jött létre, tehát kevesebb ügyletnél kevesebb a nem teljesítő személy. Ez egy abszolút formál logikai következtetés. De azt is leszűrhetjük esetleg, hogy nagyobb a fizetési fegyelem, és ezeknél a követeléseknél, amik általában közmű tartozások, hitelkártya tartozások, mikor valaki a tömegközlekedésen nem veszi meg a menetjegyet, vagy nem fizeti ki a parkolót, akkor szokták igénybe venni a fizetési meghagyást. Tehát elképzelhető, hogy kevesebb olyan ügy volt, amikor szükségessé vált, hogy közjegyzőhöz forduljanak, hogy a fizetési meghagyást bocsássa ki.
Az ellentmondás lehetősége, ha valaki vitatja a fizetési meghagyást, akkor az továbbra is gondolom egy opció, de járhat-e tényleges eredménnyel, lehet ennek valamilyen jogérvényesítési szerepe?
Abban az esetben, hogyha meg vagyunk győződve arról, hogy alaptalan az a követelés, amit rajtunk próbálnak behajtani, akkor nyugodtan éljünk ellentmondással. A magánszemélyek esetében ennek nincsen különösebb alaki követelménye. Egy levelet küldünk annak a közjegyzőnek, aki kibocsátotta a fizetési meghagyást, amire saját kezüleg ráírjuk, hogy ennek és ennek a fizetési meghagyásnak ellentmondok. Amennyiben géppel írjuk, akkor két tanúra is szükség van. Arra viszont felhívnám a figyelmet, hogy az e-mailen küldött kommunikációnak nincsen bizonyító ereje, mert ez bárki küldheti az adott név alatt, így az nem számít határidőben benyújtott ellentmondásnak, vagy bármiféle közleménynek a közjegyző felé. Tehát kerüljük az e-mailen való kapcsolattartást.
Azért is kérdeztem, mert a közleményük szerint ugye nőtt az ellentmondások aránya is.
Így van.
Tavaly. Ennek mi az oka?
Tehát valószínűleg ez a jogi tudatossággal függ össze. Ez egy jó hír egyébként, mert hát ugye az első hiba lehetőség az, amikor nem veszik át ezt a hatósági íratot, a fizetési meghagyást, és akkor úgy gondolják, hogy nem lesz semmi, de hát itt van egy jogszabályi vélelem arra, hogy a második sikertelen kézbesítést követő ötödik napon akkor is kézbesített, ha nem tudom, hogy mi van a borítékban. És ezen lehet zsémbálni, és lehet erre mérgesnek lenni, erre a szabályra, de hát nem tekinthető jó hiszeműnek az, aki egy hivatalos levelet bár megtalálja az, nem veszi át, hanem legalábbis hanyagnak kell tekinteni, tehát neki kell az ebből eredő felelősséget viselni. A másik oldalon komoly hiba volt, hogy megérkezett a fizetési meghagyás. Ugye ez a hétköznapi ember számára egy roppant bonyolult irat, amire időt kell szánni, hogy elolvassuk, és megértsük, hogy ki az, aki benyújtotta, mit követel, milyen jogcímen követeli, utána el tudom dönteni, hogy ennek van-e bármilyen jogalapja, vagy nincsen. És a legnagyobb hiba az szokott lenni, hogy nem olvassák el, ezért nem is élnek ellentmondással, vagy csak úgy hagyják telni az időt, és kifutnak a 15 napból, ami alatt az ellentmondást elő lehet terjeszteni. Az, hogy nőtt az ellentmondások száma, azt is jelenti, hogy talán több olyan követelés volt, ami vitás a felek között, és amiben nem tudnak a felek megegyezni, hogy ennek a jogalapja megfelelő-e vagy sem. Ilyenkor a címzetnek ez az egyetlen helyes magatartás, hogy átfordítja perré az eljárást, és ezáltal bizonyítási kényszerhelyzetbe hozza a jogosultat, akinek a bíróság előtt kell bizonyítani a követelés jogalapját és az összegszerűség helyességét. Alapvetően az az igazság, hogy ezek többnyire közüzemi tartozások, tehát többnyire elhanyagolt parkolódíjak, tehát nagyon ritka, és hogyha megnézi a közlemény számait, 5% az, ami 10 és 30 millió forint közötti tartozás, ezek pedig általában valamilyen leszállított áru ellenértékének, tehát az árának a meg nem fizetése miatt keletkeznek.
Ráadásul ugye a közmű tartozásokkal, vagy ezekkel a dolgokkal visszaélnek a csalók is mostanában.
Itt az a legnagyobb probléma, nem csak az, hanem egy csomóan, tehát a rossz hiszemű indítványozók, azok a kötelezetnek egy régi címére küldik a fizetési meghagyást, ahol tudják, hogy nem tartózkodik, és akkor a közjegyzőz kibocsátja, ő nem ismeri a kötelezettet, tehát semmit nem tud róla. Talán még kim van a kötelezett neve a régi címen. A postás egy külön fejezetet érdemelne, hogy mennyiben kézbesít jól. A postás lényeg az, hogy kézbesíti valakinek, visszamegy a tértivevény, és utána elkezd ketyegni a jogerő felé vezető idő. Ez egy elég tipikus előfordulás. Mi ezért szorgalmazzuk azt, hogy akinek van ügyfélkapuja, ott kötelező legyen az ügyfélkapun keresztül kézbesíteni magánszemélyek esetén. Cégeknél már hivatali kapura történik minden esetben a kézbesítés, és nincs is ilyen jellegű visszaélés, mert ott teljesen mindegy, hogy a világban hol van a cég képviselője, a hivatali kapuhoz hozzáfér.
Tóth Ádámot a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.